Azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. És ő ezt nem csupán mondja, nem csupán mondotta, nem csupán mondja most is, hanem ő emellett bizonságot tesz. Bizonságot tett 2000 évvel ezelőtt azáltal, hogy betegeket gyógyított, halottakat támasztott fel. De bizonságot tesz ma is, mert elmondhattuk azt, hogy mik történnek az ő szavára. Tehát az, ami akkor történt, az ma is történik. Ez itt mondja Pál apostol, hogy Jézus Krisztus akkor és ma és mindörökké ugyanaz. Ő nem fog megváltozni. És ő valóságosan ma is csodákat tesz az emberekkel, akiket megment és elhív az életre, meggyógyítja őket. Valóságosan olyan betegségekből, amiket az orvostudomány, az emberek nem tudtak kezelni, meggyógyítani. Tehát ami történt 2000 évvel ezelőtt, az ma is történik. Tehát erről többször beszámolhattam, többször beszámolhattak mások is, más bizonságtevők is. És ezek után szinte felfoghatatlan, még az emberi agy számára is felfoghatatlan, hogy hogy történhet meg az, hogy valaki szégyelli az ő nevét, vagy az ő szavát. Tehát egy gyermek számára szerintem ez felfoghatatlan. Amikor én gyermek voltam és hallottam Jézusról, és emlékszem, hogy a faluban, akkoriban volt olyan, hogy úgy köszöntek az emberek egymásnak, hogy dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. És ez teljesen oké, ez teljesen rendben volt. Akkor én nem tudtam volna felfogni azt, hogy ezt a nevet lehet szégyelni, vagy az ő szavát lehet szégyelni, vagy mitől kéne egyáltalán szégyelni. És tényleg, még az emberi elme számára is logikátlan, felfoghatatlan, hogy miért kéne az ember szégyelje Jézus nevét, az ő szavát. Hogyha igaz, ami le van írva, és annyira igaz, hogy még ma is történik, az ő szavára, amit mi elmondunk embertársainknak, ma is történik az, ami akkor történt, 2000 évvel ezelőtt. Emberek hallják a mi beszédünket, a bizonságtevők beszédeit, és azt tapasztalják, hogy csodák történnek, tehát Isten a bizonságtevők beszéde mellett bizonságot tesz, erővel és hatalommal, hogy Jézus valóban feltámadt, valóságosan meggyógyít ma is, nem csak testileg, hanem ami annál sokkal fontosabb, lelkileg is képes meggyógyítani, kezelni minden betegségnek a forrását, a bűnt, képes belőlünk kivenni a betegségnek a magvát, kiveszi belőlünk. Tehát ez ma is történik. És az emberi értelem, az emberi elme sem tudja megmagyarázni azt, hogy lehetséges, hogy szégyellünk egy ilyen nevet. Egy olyan nevet, amely hatására emberek szabadulnak meg, megkötözöttségeiktől, betegségeiktől, különböző problémáiktól, testi és lelki problémáiktól. Hogy lehetséges, hogy még azok is, akik szabadulást tapasztaltak, kaptak ajándékba tőle, még ők is szégyellik. Hogy lehetséges az, hogy én is szégyeltem? Noha megkaptam a szabadulást, olyan ajándékot, amit sehol máshol nem kaphattam volna meg, még azok után is szégyeltem az ő nevét. Hogy lehetséges ez? Felfoghatatlan, de lehetséges, emberek. Lehetséges. És erről fogok mostan beszélni ebben a felvételben, hogy lehetséges az, hogy az emberek szégyellik a Teremtő Isten nevét, Jézus nevét, az ő szavát. Mert ő azt mondja, Máté evangéliuma, 8. rész, 38. bekezdés. Mert valaki szégyel engem, és az én beszédeimet, e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, amikor eljő az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Ez ugye logikus, tehát hogyha én szégyelem őt, azt jelenti, hogy én nem vállalom őt fel. Ha őt nem vállalom fel, akkor nekem nem igazán lehet közöm hozzá, így van-e? Ha szégyelem az ő nevét és az ő szavát, és nem öltöm magamra, nem vállalom fel az emberek előtt, ráadásul nem akármilyen emberek előtt, hanem e bűnös és parázna nemzetség között, teljesen földhöz ragadt testi emberek között, akik súlyos, titkos bűnök által szenvednek, meg vannak kötözve, előttük szégyelem Teremtő nevét, az ő szavát, és Jézus nevét, az ő szavát. Ez hogy lehetséges? És nekem az Úristen egyszerűen mutatta meg, hogy lehetséges ez. Egyszerűen. Úgy lehetséges ez, ahogy lehetséges volt az, amikor annak idején voltak nekem szeretői. Volt olyan, hogy bizonyos hölgyel csak dugtunk. Szex és más semmi. Az igazság az, hogy szígyeltem volna felvállalni őt, emberek előtt, akár apám, akár anyám előtt, akár a barátaim előtt. Hát ő egy szexpartner volt. Csupán egy szexpartner, nem akartam én vele összeházasodni, összekötni az életemet. Valamit szígyeltem, a szex az jó volt, a szolgáltatás az jó volt, ráadásul ingyen kaptam, de mégis szégyeltem. És emberek belegondolni abba, hogy én ugyanúgy szégyellem az Úr Jézust, ahogy szégyeltem egy szajhát, és ezt úgy mondom, mint szajha. Hát én a szajha, ugye a parázna ember, férfi, szégyeltem egy másik szajhát, egy szajha nőt. És jogos, hogy szégyeltem, mert ugye az nyilvánvaló, hogy akkor én csak a farkam után mentem, ugye, és nekem csak a testiség kellett, és tehát volt szégyelnivaló azon. De az, hogy én ugyanúgy szégyellem az Úr Jézus nevét és az ő szavát, amiben élet van és szabadulás, mint egy szajhát, akivel csak azért találkoztam, hogy kielégítsem a testi, az állati ösztöneimet. Emberek, ez nagyon gáz. Félelmetes és borzalmas. És kívánom, hogy ne csak tudjak erről, hogy én ezt csináltam, ezt tettem, nem kívánom, hogy fájjon is nekem ez. Hogy fájjon, hogy igen, volt olyan, hogy úgy szégyeltem azt, akitől visszakaptam az életet, a reménységet, a békességet a szívem számára, a lelkem számára. Úgy szégyeltem őt, mint egy szajhát, aki csak arra kell, hogy összefeküdjek vele. Mi köze van Jézusnak a szajhához, a latorhoz? Annyi, hogy Jézus a szajha és a lator az összes többi bűnös embernek a bűnét és a büntetését vette magára. Ennyi köze van neki a szajhához és a latorhoz, a gyilkoshoz, Jézusnak. Merre tart az a világ, ahol úgy kezeljük Istent, teremtőnket, aki testélet Jézusban, mint egy büdös szajhát, aki csak arra kell, hogy kielégítse az igényeinket. Például, hogyha nincs elég pénzünk, akkor fohászkodunk a mindenható Istenhez, hogy valamit tegyen, hogy ne kerüljünk adósságba, vagy hogyha fáj valahol, akkor fohászkodunk hozzá, hogy vegye el a fájdalmunkat, mert ez kellemetlen, meg kényelmetlen. Vagy hogyha betegek vagyunk, vagy hogyha valami rosszul sikerül, valamit építünk és nem sikerül, úgy kezeljük őt, mint egy büdös szajhát. Tudom, hogy kemény szavak, de jobb ezt kimondani és szembesülni azzal, hogy ez történik. Ráadásul egy olyan országban, egy olyan társadalomban, amelyet úgy nevezünk, hogy konzervatív, keresztény társadalom. A keresztény szó jelentése az, hogy Krisztust követő. Tehát nem is vitás, nem is kérdés, hogy ismerjük az ő szavát. Hát másképp az ember nem lehet keresztény. Az ember csak úgy lehet keresztény, hogyha ismeri az ő szavát, másképp mit követ? Mi az, amit követsz? Egy képet, egy szent képet, egy szobrot? Mit követsz? A Krisztust követés azt jelenti, hogy megismertem a szavát, ismerem őt, az ő szavát. Meggyőződésem, hogy abban élet van. És én azt cselekszem. Nem, hogy nem szigyelem a mesteremet, hanem büszke vagyok rá, hogy hozzá tartozom. Ez olyan, hogy elmész kirándulni. Gyergyó Szent Miklóson a gyilkostó mellett a kis cohádra, a sziklára felmászol. Egy félelmetes magasságban vagy, és kimetsz egész a szikla peremére, és le is ugorhatsz. Többen leestek onnét, már meg is haltak. Bele a mélybe. Megcsúszol a szikla peremén, és leesnél a feneketlen mélybe, a biztos halálba, belezuhannál. És a barátod megfogja a válladat, kardat, és visszahúz. Megment az életedet. Sőt, még az is megtörtént, hogy téged úgy, ahogy visszaránt a szikla pereméről, ő a lendülettel úgy magát belerántja a szakadékba. Ahogy téged ő megránt, maga felé ránt, hogy ne essél le, ő magát a szakadék irányába rántja, és te megmenekülsz, ő beleesik a szakadékba. És majd amikor beszélsz erről a történetről, az ő nevét figyelmen kívül hagyod. Nem is említett, hanem azt mondod, hogy hát megmenekülte. Egyszer szinte leestem a szikla a pereméről, be a feneketlen mélybe, a szakadékba, de megmenekültem. És teljesen figyelmen kívül hagyom. Meg sem említem a barátom nevét, aki miattam beleesett a szakadékba. Ezt teszi ma a mai keresztény. Némelyek kaptak szabadítást Jézus által. az ő szava által, Istennek a lelke által, az ő önként vállalt áldozata által, ő szenvedett, hogy mi nekem szenvedjünk a bűneink miatt. Többen kaptak szabadulást, és szégyellik. És emberek, én is szégyeltem. Úgy szégyeltem Jézust, mint egy kurvát, akivel csak akkor találkoztam, amikor a hormonokkal már nem bírtam. Ehhez mit szóltok? Még kimondani is félelmetes? Undorító. Ember, nézd tükörbe. Ha nem érted, hogy miért vagy beteg, miért gyengülsz meg, mit hagy el az életerő, mit vannak problémák, nézd tükörbe. Nézd tükörbe. Csodálkozunk azon, hogy nem akar változni semmi. Semmi sem akar jóra fordulni. Keresztény társadalom, hangsúlyozom. Ami azt jelenti, hogy Krisztust követő, Krisztust ismerő és Krisztust követő társadalom. De az emberek, amikor bármilyen probléma van, akár közéleti probléma, családi probléma, minden problémát úgy közelítenek meg, mintha nem is létezett volna sosem sem Isten, sem Jézus Krisztus, sem az ő tanítása. De akkor ebben mi a kereszténység? Ha van egy probléma, közéleti, akármilyen probléma, és azt úgy akarom megoldani, hogy teljesen figyelmen kívül hagyom az ő szavát, akkor ami élet, az, hogy az én szavam élet, az ég és a föld elmúlnak, de az én szavaim sosem múlnak el. Örök élet beszéde van nálam. Ezt mondja neki Péter, az örök élet beszéde van nálad. És ezt szégyeljük, azt gondoljuk, hogy a közéletben nem használható az ő szava. A családban. Összeülünk a barátokkal, haverokkal, családdal, családtagokkal, keresztény nemzet, konzervatív keresztény nemzet, és szégyelni kell az ő nevét és az ő szavát. Mi ez a skizofrénia, emberek? Mi ez a skizofrénia, hogy a családomban szégyelnem kell az ő nevét és az ő szavát? Nehogy valaki megsértődjön, nehogy egy bűnös, parázna ember megsértődjön, aki súlyos, titkos bűnököt halmozott a szívében, és megy a feneketlen szakadék irányába. Nehogy megsértődjön, szégyellem az ő nevét és az ő szavát. Merre felé tart ez a nemzet? Miben reménykedik ez a nemzet? A Karikó Katalinban? A többi Nobel-díjas emberben? Tudományban, a tudásfájában reménykedünk még mindig? A tudásfája megölt minket. Ahogy Isten mondta, ha eszünk a tudásfájának a gyümölcséből, ha a tudásunkban bízunk, az értelmünkben bízunk, meghalunk, szenvedni fogunk és meghalunk. Ezt mondta mindenható Isten, és történik. És bármilyen probléma van, családi probléma, politikai vagy közéleti, akármilyen probléma, figyelmen kívül hagyjuk az ő szavát. Szégyen egy polgármesteri hivatalban felhozni, hogy Jézus ezt mondta, meg azt mondta, meg amazt mondta? Miért akarunk ellene menni? Ha keresztények vagyunk egy polgármesteri hivatalban, szégyen felhozni az ő szavát, az ő nevét? És csodálkozunk azon, hogy haldoklik a közösség? Torzul, egyre perverzebb a közösség? Emberek, hol élünk? Milyen fertelmes és képmutató társadalomban élünk, amelyet úgy hívunk, hogy konzervatív keresztény nemzet, és amely szégyelli Jézus Krisztus nevét és az ő szavát, ami örök élet beszéde. Úgy szégyeljük, mint az, hogy a feleségünk mellett félrejártunk, félrekeféltünk. Ha úgy kell szégyeljem a szentet, akinek a szavára ma is emberek meggyógyulnak, lelki és testi betegségeiből, ha úgy kell őt szégyeljem, mint egy szajhát, merre tart az én életem? Találós kérdés. Válaszold meg ezt a kérdést. Ha te, aki ezt hallod, úgy kell szégyeld Jézus Krisztus nevét és szavát, mint egy szajhának a nevét, akivel összefeküdtél, és aki talán még büdös is volt, ha úgy kell szégyeld azt, akitől te kaptál egészséget és gyógyulást a betegségből, merre tart a te életed? Ezt a kérdést kérlek szépen válaszold meg. Válaszolj meg Attila, Pista, Jóska, Péter és mindenki. Ezt a kérdést. Amíg nem késő. Hogy mit jelent az, hogy szégyellem az ő nevét és az ő szavát? Azt jelenti, hogy én nem vállalok közösséget vele. Ő azt mondja, hogy az én szavam lélek. Isten lélek. Az én szavam lélek. Én, hogyha a lelket szégyelem, mi vagyok én? Testi vagy lelki? Egyszerű kérdés. Nem filozófia ez. Egyszerű kérdés. Azt mondja, hogy az én szavam, az én beszédem, Lélek és élet. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim sosem múlnak el. A test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. Az én beszédem, amelyet szólok néktek, lélek és élet. Ha én szégyellem az ő beszédeit és az ő nevét, akkor én lelki vagy testi vagyok. A testnek az akaratát cselekszem, vagy a lélek akaratát cselekszem? A halál a rothadás felé megyek, vagy pedig az élet útján járok a keskeny úton, mert átmos engemet az ő szava, és örömmel és jókedvel, gyermeki lelkesedéssel felvállalom, hogy én meg vagyok szabadítva, ki van fizetve értem a váltságdíj, az ítélő szék előtt voltam, de bejött valaki az ítélő székre, és kifizette értem a váltságdíjat, hogy tudjak szabadon távozni, mert másképp életfogytiglant kaptam volna, örök életre, börtön. És ezt el lehet mondani gyermeki lelkesedéssel. Csak azt, nem többet, és nem kevesebbet, mint amit te kaptál tőle. De ha szégyeljük azt, amit kaptunk tőle, akkor szégyeljük az életet. És aki szégyeli az életet, az miért csodálkozik azon, hogy beteg, és hal meg? Aki szégyeli az életet, miért csodálkozik azon, hogy beteg és haldoklik? És amúgy az sem teljesen igaz, mert amit az előbb mondtam, hogy mi férfiakul szégyeltük, hát volt olyan, hogy szégyeltünk, volt olyan nő, aki ilyen könnyű vérű volt, ugye hát össze lehetett vele feküdni, lehetett rajta tanulni, tanulmányozni a bűnt, ugye? És volt, aki szégyelte, de annyira el voltunk torzulva, Gyergyó Szent Szodomában, annyira el voltunk torzulva, hogy volt olyan, büszkén vállaltuk még ezt is, elmondtuk, hogy büszkén, te, megdúltam azt a csajt én is. Te is meg, én is. Hát akkor sogorok vagyunk. Erről beszéltünk. Tetszik vagy nem? Ez így történt. Így történt. Nem szégyeltük a fertelmességet. Ha valakit bántalmaztam, vagy akár megloptam, vagy megvertem, azt is büszkén elmondtam. Ha valakit használtam, valakit megaláztam, úgy használtam, mint a húst, amit a mészárszékban árulnak, úgy használtam. Fogyasztottam. Azt nem szégyeltem, büszkén elmondtam. És azt, hogy kaptam én esélyt arra, hogy a lelkem feltámadjon a halálból, a torz, formátlan állapotból, hogy a lelkem feltámadjon. Megkaptam ezt a lehetőséget. A lelkem meggyógyult. Szembesülhettem a bűneimmel. Lett bűntudatom, nem csak bűnöm, hanem bűntudatom. És kaptam bűnbánatot. Megszomorodtam amiatt. De kaptam igazi vigasztalást. Könnyeim folytak és sírtam is. De Isten letörölte könnyeimet. Én ha ezt kell szígyeljem, akkor merre tart az én életem? Ez a kérdés. Ez a kérdés egyébként megválaszolja azt, hogy ki mennyire testi. Mert lehet itt beszélni a spiritualitásról, ugye, hogy jaj, hát én spirituális ember vagyok, meg mit tudom én. De hogyha az ember folyton a testiekről, a földiekről beszél, és az ő előkellő barátai előtt, akiknek súlyos, szégyelnivaló bűneik vannak, titkos bűneik vannak, előttük szégyellem az életnek a szavát, Isten beszédét, merre tart az én életem? Mennyire vagyok lelki, és mennyire vagyok testi? Hogyha nem tudom megcsinálni azt, amit Pál apostol megcsinált, hogy alkalmas és alkalmatlan időben felvállaljam, és kihirdessem, kijelentsem az ő szavát, ha ezt nem tudom megcsinálni, akkor én lelki vagyok, vagy testi? Ez a kérdés. Lelki vagy testi? Lehet mesélni reggeltől estig? Az ember tud is mesélni? Saját magának is, embertársának is, a barátainak? De veszélyes. Azt mondja Pál apostol, hogyha embereknek akarnék tetszeni, megfelelni, a Krisztusé nem lehetnék. És úgy igazából, amikor én szégyellem az emberek előtt Krisztust, én a test előtt szégyellem a lelket, de a test mindenképp elrothat. A gazdag ember teste, a híres, celeb ember teste is elrothat. A szegény ember teste, az összes test elrothat. És a test előtt, az előkellő, parfümözött test előtt, híres test, celeb test előtt, ami rothat, és büdöset szarik, és büdöset fingik, szégyellem előtte a lelket, ami örök, sosem hal meg. Hol van Szodoma és Gomorra? Az a kérdés. Ott valahol ott Irak környékén, vagy Izrael környékén valahol, vagy netán Amerikában, Kaliforniában, vagy a Marson van Szodoma és Gomorra, vagy kicsivel közelebb, mondjuk Magyarországon, netán Budapesten, netán Gyergyóban, netán az én családomban, Netán az én szívemben, amely szégyelli az örökkévaló kincset, az élet szavát, hol van Szodoma és Gomora? Ez a kérdés. Nehogy elveszítsem a barátomat, az előkelő, híres és neves, önimádó barátomat, akik súlyos bűnökkel vannak megkötözve, és képmutatással. Nehogy elveszítsem a rokont, a családtagot, nehogy meggyűlőnek engemet kiközösítsenek, inkább szégyelni fogom az életet, az élet szavát. És nem értem, hogy miért fáj a hátam, vagy a karom, vagy a fejem, vagy a nyakam. Fogalmam sincs. Az idő megváltozott, ha nem egyéb. Időállás változás. Hogy meg fog változni. Lehet, hogy ezek a kínaiak valamit megint leszóltak a levegőbe. Vagy valami vírus, vagy valami influenza, bacillus, baktérium. Vádoljuk a láthatatlant. De ki az, aki láthatatlan? A mindenható Isten. Mert ő lélek. Őt vádoljuk egyfolytában. Pedig az ok egyszerű. Szégyeljük az életet. Aki szégyeli az élet beszédét, noha hallotta azt, megismerte azt, de szégyeli azt, szégyeli az életet magát. És mivel az életet szégyeli, nem vállalja fel az életet, felvállalja halált. A fájdalmat, a betegséget és a halált vállalja fel. Majd a végén pedig a kárzatot. Mert látta az életet, az élet dicsőségét megtapasztalta Jézus Krisztus által, megtapasztalta, de szégyelli az előkelő barátok előtt, családtagok előtt, és mindenhol szégyelli. Hogy néz az ki, hogy ő ilyen gazdag és intelligens ember, művelt ember, és olyan sok barátja van a Facebookon, hát hogy néz ki, hogy ő Jézusról beszél? Így van-e? Nem is kell róla beszélni. Ő sem akarja, hogy róla beszéljünk. Mint sem, hogy képmutató módon beszéljünk róla, inkább ne beszéljünk. Aki nem tud örömmel, jókedvel, szerelemmel beszélni, hálával a szívében, inkább hallgasson, ne mondjon semmit. Beszéljen másról. Fizetésről, időjárás, nálunk mostan havazott, tegnap még szinte nyár volt, ma már 30 centis hó van a ház körül például. Beszéljünk erről, gyertek. Ha szégyen az életről beszélni, akkor beszéljünk a halálról. És majd beszéljük meg, hogy ki hogyan közeleg a sírgödör felé. Neked milyen koporsód lesz? Nekem feltetőleg közönséges fa koporsóm, ilyen egyszerű, olcsó fából készült koporsóm lesz. Neked milyen lesz? Talán már lehet leasingelni is koporsót, nem? Neked tehát most nyugodtan lehetne akár most, már most megvásárolni. Hogy bebiztosítsuk azt, hogy a saját temetésünkön ne kelljen szégyenkezzünk. Valamilyen lakkozott, drágább fából készült koporsó. Beszéljünk erről. Jött egy nagyon egyszerű és tiszta kijelentés Kornélia által a minap. És pedig az, hogy az Úristen megsegített többször, nem hagyta, hogy elvesszek. Noha megérdemeltem volna a hazugságom, a képmutatásom, a bűnöm miatt, hogy elvesszek, megérdemeltem volna, de nem engedte, hogy elvesszek. Olyan hálás vagyok a mindenható Istennek. Mit jelent a hála, emberek? Mit jelent a hála? Az, hogy azt mondom, amikor senki nem lát, azt mondom, hogy atyám, olyan hálás vagyok, és elmondom ezt 10-szer, mint az üdvözlégy Máriát. Atyám, hálás vagyok, és hálás vagyok, és hálás vagyok neked. Süket Isten szerinted? Baj van a hallásával? De ki arra van szüksége, hogy őt dicsérjem, így neki hízelegjek, mint egy egoista császárnak? Vajon? Mi a hála? Hogy én neki azt mondom, hogy hálás vagyok, és köszönöm, és köszönöm, és köszönöm, és köszönöm. Isten egy ilyen mantrának a tárgya. A Buddha szobor igen. A Jézus szobor is lehet az. De Isten nem. Akkor mi a hála, emberek? Mi az, hogy hála? Valaki tudja, hogy mi az, hogy hála? Nem olyan komplikált kérdés. Gyermekkoromban, amikor édesapám hazajött, akkoriban ugye mi el voltunk zárva nyugattól, azt hittük, hogy az rossz nekünk, de közben most kiderült, hogy az nagyon jó volt, addig biztonságban voltunk, most már végünk van, kész, össze vagyunk folyva nyugattal mi is, Szodomával és Gomorával. Édesapám hazajött Szodomából és Gomorából, és hozott különböző olyan édességet is nekünk, amit korábban nem ismertünk. Kiment dolgozni Magyarországra, és hozott, egyszer kijárt ő is dolgozni, igen. Szerintem többet ő ebből nem kér, de egyszer kiment, és megcsinálta. Hozott, hazahozta a fenevadnak a termékeit, hozott különböző édességet, keserűséget, ugye, azáltal. De a lényeg az, hogy akkor mi azt értékeltük, mert az volt az érték számunkra. Nem egy új biblia, például, hogy akkor még többet legyen egy, mit tudom, egy saját bibliám, és azt olvassa. Ilyen, akkor ez nem játszott. De mégis. Édesapám teljesen jó szándéka hozott ilyen, meg olyan csokoládét, meg különböző üdítőket, ami nem volt Romániában akkoriban még. És hálásak voltunk, mert másnap eldicsekedtük, hogy édesapám járt külföldön, Magyarországon, vagy mit tudom én, és hozott ilyen, meg olyan csokoládét, meg édességet, meg hozott egy, nem tudom, ilyen magnót. Tehát azáltal fejeztem ki a hálámat, hogy eldicsekedtem a barátaimnak, a suliban is, hogy édesapám volt Magyarországon, és hozott nekünk ezt meg azt. Ez volt a hála. Ezt nem kell, ez nem egy filozófikus, mit tudom én, gondolat, vagy filozófiai kérdés, hogy akkor mi a hála? Gyere, beszéljünk a háláról. Nem kell erről beszélni, emberek. A hála az volt. A hála az, hogy tegnap lerobbantam az autóval, sötét volt, nem volt pótkerekem, és egy autó intés nélkül megállt. Kiszállt a sofőr, odajött hozzám, kérdezte, hogy mi a probléma, és mondtam, hogy ez a probléma. Azt mondja, nincsen semmi gond. Elővette a szerszámokat gyorsan, nekifogott, megjavította, és tovább mehettem. És ezt én elmondtam. Ezt az embert úgy hívták, tegyük fel, hogy Gibbs Jakab, teljesen mindegy. Kifejeztem a hálámat, úgy, hogy elmondtam az embertársainak, barátainak, te figyelj meg, Gibbs Jakab megállt mellette, és kérés nélkül tiszta ingyen megcselekedte ezt. Akkor mi a hála Istennel szemben? Az, hogy elmondom, hogy az igazság az, hogy lerobbantam, többször lerobbantam az autómmal, ugye, a járművemmel, a testemmel, többször bűnbe estem, sokszor bűnbe estem, paráznaságba. Ártottam a saját lelkemnek, embertársaim lelkinek is ártottam. És akkor engem is megkörnyékezett a lelki békétlenség, a fájdalom, meg nyomorúság, meg minden. Depresszióba estem, az öngyilkosság küszöbén voltam. És jött valaki, megállt kérés nélkül, intés nélkül is, kérdezte, hogy segíthetes. Mondtam, hogy igen, igen, csak rászólok az ő segítségére. És ez Jézus Krisztus volt. És azt mondta, hogy oké, leveszem a terhedet, add ide, gyere hozzám, átveszem a terhedet, látom azt, hogy megbántad, hogy mit tettél, átveszem a terhedet. Tényleg? Igen, add ide, átveszem. És akkor nem kell szenvedjek? Nem, én fogok szenvedni helyetted. És ő valóságosan szenvedett helyettem, mert a bűnnek a zsoldja a halál, büntetés. És ő megkapta a büntetést is, és a halált is megkapta. És ezt akkor én nem mondjam el senkinek, mert szégyen erről beszélni. Hol élünk? Milyen planétán? A majmok bolygóján? Szégyen elmondani, hogy én kaptam ajándékot? Kaptam egy segélycsomagot, hogy ne halljak meg? Kaptam új lelket? Kaptam új lélegeztetést? Tehát kaptam egy igazi lélegeztetőt, de nem gépet, hanem új levegőt, új lélegzetet kaptam tőle. Lélegzetet kaptam tőle. És feltámadtam. És visszajött a lelki békém. Pedig nem ezért dolgoztam én meg. Én megdolgoztam a fájdalomért, a betegségért, a halálért, a bűneimmel. Mégsem ezt kaptam. És valaki megállt mellettem, nyomorult ember mellett, lehajolt hozzám, és felemelt. Azóta van lelki békém. Testileg is egészséges vagyok. Van reménységem. Van örömöm. Mindennapi lelki táplálékom, mindennapi kenyerem. És ezt szégyelnem kell úgy nevezett barátok előtt, úgy nevezett családtagok előtt. Ki az én családom? Kik az én barátaim? Akik hallják és cselekszik Isten akaratát. Ők az én családtagjaim. Ők az én barátom, testvéreim. És a hála az, mert én nincs, amit adjak Istennek. Amit adhatnék neki, az mind az övé, az mind tőle van. Bármi, amit adhatnék neki, minden tőle van. Nem tudom megfizetni. Nem tudom meghálálni, emberek. Nincs, amit csináljak. Nem tudom megköszönni Istennek, sem Jézusnak, amit tett értem. Csak annyit tehetek, hogy elmondom mindenkinek, ami velem történt, és aki kíváncsi, örömmel elmondom. Ha nem kíváncsi, akkor is megpróbálom, és ha nem kíváncsi, akkor megyek a más királyba, nincsen semmi gond. Akkor tudom, hogy az ember nekem nincs nekem dolgom. Őt nem érdekli az élet. Ő a saját erejében bízik, a saját értelmében bízik, ő az emberekben bízik, neki békesség az emberektől kell, az alkoholból kell, és nem Istentől. Elfogadom, nincsen semmi gond. Meg tovább. Az én hálám az, hogy elmondom. Örömmel, jókedvel elmondom. Mint ahogy kaptam régebb csokoládét, amikor kevés volt a csokoládé, az édesség gyermekkoromban. Kevesebb, mint most. Én eldicsekedtem azt, hogy milyen csokit kaptam tegnap. Édesapámtól, édesanyámtól, vagy másoktól. Eldicsekedtem. Zsoltárok könyve, 9. rész. Második bekezdés. Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel. Hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned. Zenkedezem, ó magasságos, a te nevedet, hogy az én ellenségeim, az én bűneim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcad előtt, hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet. Az ítélő székbe ültél, mint igaz bíró. De a lényeget kiemelem. Második rész. 9. Zsoltár. Második bekezdés és harmadik bekezdés. Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel. A szívemben hála van, és örömmel hirdetem minden csodatételedet. Ennek ellenére vannak, akik arra biztatják az embereket, hogy ne mondják el, mit tett és mit tesz velük a mindenható Isten. És teszik ezt Isten nevében. Isten irgalmazzon nekik. Tartsa meg őket. Ébressze fel őket, amíg nem késő. Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel. Hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned. Zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Elmondom mindenkinek, amit sötétségben fülbe sugva hallok. A világosságban a háztetőkről hirdetem. Az az élet beszéde, amit én mondhatok. Mert a mindenható Isten adja a szavakat, amit mondjak. Ingyen adja, ajándékba, kegyelemből, szerelemből. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!